Üdvözlök mindenkit a Penny Podcastben. Mentális felkészülésről, mentális egészségről beszélgetünk. Állandó beszélgető partneremmel Kenyeres Andrással, és mindig egy meghívott vendéggel. Én Szilágyi Áron, olimpiai bajnok kardívó vagyok. Élesítsük az elménket ma Kásás Tamással. Itt ül már velem a stúdióban Kenyeres András. Szia Andris!
Szia Áron!
Izgalmas napnak nézünk előbe. Eddigi beszélgetéseinkben inkább arról volt szó, hogy a mentális felkészülés hogyan hat a teljesítményre. Ma meg inkább arról fogunk beszélgetni szerintem, hogy egy sportolóra, jelen esetben Kásás Tamásra, hogyan hatott a sport, az élsport, a közeg, az, hogy olimpiai bajnok lett, és hogyan éli ma a mindennapjait. Alapvetően mit tudunk elmondani, szerinted mi az, ami milyen egyetemű hatással van a sport az emberre?
Én gondolom, én nagyon kíváncsi leszek arra, hogy mondjuk az identitás oldal megközelítő, hogy én sportoló vagyok. Nyilván Tamásnál is, Kásás Tamásnál is jelen volt, de mondjuk milyen más frontok voltak már akár sportoló életében, akár ma. Én például mára is nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan tekint magára, hogyha fölteszem esetleg neki azt a kérdést, hogy ki a Kásás Tamás, akkor ő mondjuk elsősorban mit vízilabdázóra gondol magára, vagy mondjuk más dolgok is vannak, amik számára esetleg fontosak, ami sporton kívüliek.
Egyébként én az egész pályafutásomban azt érzem, hogy ez egy önismereti folyamat is, tehát hogy a kudarcok és sikerek és éles helyzetek és megfeszített edzéseken keresztül jobban megismerem magamat. Te is ezt tapasztalod a praxisodban, hogy ezt az utat járják be a sportolók?
Biztos, hogy sokféle út van, ez lenne a legjobb, tehát hogy ez lenne, mert alapvetően itt nap mint nap megküzdhetünk magunkkal, ha úgy tetszik, vagy megküzdhettek, meg ugye ellenféle is. Tehát szerintem egy zseniális terep, és védett is. Tehát szerintem nem véletlenül nevezzük ezt játéknak. Nagyon fontos, hogy a végén nem hal meg senki, nyilván nem egy harcról van szó. Az ember kipróbálhatja magát. Hát nyilván van, akinek az a fontosabb, hogy legyőzzön valakit, tehát inkább a versengés a lényeg része, a másoknak esetleg az, hogy én jobb legyek napról napra. És van, aki mind a kettő jelen van. Nem tudom, nálad egyébként ez hogy néz ki akár ez a dolog.
Figyelj, emlékszem, hogy én gyerekkoromban is nagyon szerettem versenyezni, és persze szerettem a sportágamat, izgalmas volt az, hogy kardot foghatok a kezembe, megtanulom a technikát, mögé rakom a taktikai elemeket előbb-utóbb, de hogy azért én nyerni szerettem alapvetően, és van egy japán kifejezés, az ikigai, ami így összefoglalja, hogy mit érdemes csinálni, milyen motivációk vannak a tevékenység mögött? Ezt elmondod, hogy mire van szó?
Igen, nagyon érdekes, erről már korábban is beszélgettünk, ugye, hogyan lehetne fordítani, mert érdemes egy picit ezt a japán kifejezést behozni, és talán majd a hallgatók, nézők látják is, hogy hogyan kapcsolódik a műsorunkhoz, hogy az élet értelme, az élet gyümölcse. Talán ez legszebb, kicsit a japánosabb kifejezés, hogy a gyümölcsének nevezem az ikigájt, amelyben négy fontos terület van, amelynél hogy az ember dolgozik valamiért, akár sport teljesítmény szempontjából. Ezek a kérdésekkel meg kell felelnie, hogy ez igaz rám, vagy sem, mi az a négy teret? Összes, mi az, amit szeretek csinálni? Tehát mondjuk a Kásás Tamásnak mennyire szeretett vízilabdázni. Nyilván a szeretet csinálni, ez egy nagyon jó dolog. Mennyire vagyok jó benne? Hát nem kérdéses, hogy ő mennyire volt jó ebben. Tehát ez a második része, mennyire van jelen. A harmadik az, hogy mennyire van szüksége a világnak arra, amiben én jó vagyok. Hát a magyar világnak egészen biztos szüksége volt az ilyen hősre, az ilyen teljesítményre, de szerintem világszinten is elmondhatjuk, hogy talán a vízilabda szempontjából egy lényeges dolog volt. És ha a negyedik dolog pedig, ami nagyon gyakorlati, hogy egzisztenciálisan megérhetek ebből, meg is fizetnek-e érte, és ezt a négyet vesszük alapul, azt mondja az ikigai szemlélete vagy a modellje, és az mindegyikre van egy olyan válasz, hogy igen, erre szükség van, és akarom csinálni, és jó vagyok benne, és a világnak szükség van erre, és meg is fizetnek, akkor érhet az ember egy olyan életet, ami azt érzi, hogy ezt érdemes élni. Jó a folyamatban benne lenni, és nem feltétlenül mondjuk az eredményeket fogjuk csak hajszolni, hanem magát a folyamatot is fogjuk élvezni. Hát ezt majd Tamásnál is megkérdezzük, hogy ez...
Hogy én teljesen felcsigázódtam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezekre mit fog mondani meg a vendég Kásás Tamás. Folytassuk is vele a beszélgetést. A mai vendégünk tehát Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok. Tomi, köszöntünk a műsorban.
Sziasztok!
Azt hiszem, nem is kell többet a bemutatásodra időt fordítani, hiszen az egész ország téged aztán tényleg ismer. Az első kérdésem az, hogy te miért vagy itt ma? Azért kérdezem, mert nagyon keveset látni téged azért a médiában. Ritkán adsz te életjelet magadról.
Én is magamon,
hogy miért fogadtad el ezt a meghívást? Ezt megosztod velünk?
Hát ilyen illusztris társaságban azért mégiscsak más beszélni, mint egy akármilyen műsorban. Nagyon sok meghívást nem fogadok el egyébként. Az összes létező ilyen minden hülye műsorba hívtak már évek óta. És hát amiket így el tudtok képzelni, a állarcban énekelni, vagy nem tudom, vagy táncolgatni, vagy bármi, és valahogy nem mondanak le róla, hogy egyszer el fogok.
Egyszer felveszed az állarcot, és
egyszer felveszem az állarcot. De úgy gondoltam, hogy ez egy színvonalas beszélgetés lesz. Ismerjük is egymást, úgyhogy nagyon szívesen jöttem.
Igyekszünk megfelelni.
Én már érzem a nyomást a vállamon egy picit.
Igen, rakott rá most, de nem baj. Egyébként, hogy néz ki neked most az életed? Csak így röviden összefoglalnod nekünk, hogy az hogy kell elképzelni egy napodat?
Rövid lesz.
Hát az rövid lesz, mert igazából nincs rendszerben az életem, úgyhogy nincs fix elfoglaltságom. Sok minden érdekel, és sok mindennel foglalkozom így magamban, de még nincs meg az a valami, amit mondjuk a vízilabda megadott régen.
Tehát, nem is biztos, hogy kell. Megműszintén általában itt beszélhetünk mi még általában arról. Tehát jellemzően megyünk a múltból, és biztos, hogy nálad sem hagyhatjuk nyilván azokat a csodás dolgokat, eredményeket, amiket elért, és az a kapcsolatos dolgokat. De talán egy kicsit, hogyha jelenben vagyunk, én elgondolkodtam, hogy vajon kell az a tehát most mondok valamit, és erre azt mondom, hogy lehet, hogy hülyeséget mondok. Tehát, hogyha mondjuk engem nem nyomna semmilyen szinten egzisztenciális nyomás, meg úgy családi, ahogy esetleg van, ez nem baj, csak van. És mondjuk sokat olvashatok, és ebbe senki nem zavar, és én kialakíthatom, hogy kikkel kommunikálok, kikkel nem, az nem hangzik olyan rosszul nekem. Uh-huh. Tehát...
Igen, nekem egyébként így telnek a napjaim nagyjából. Uh-huh. Nyilván azért én is csinálok ezt azt, de van időm sokat olvasni, rengeteg podcastot hallgatok, tehát vannak olyan témák, amik érdekelnek, és szerencsés vagyok, hogy ezzel tudok nyugodtan foglalkozni. És hát a 20-25 éves vízilabdás pályafutásommal megteremtettem azt az alapot, hogy most nem kell izgulnom azon, hogy minden áron valamit találjak, most akkor edzősködjek itt vagy ott, vagy nem tudom, egy elnöki pozícióért.
Biztos, hogy onnan is azért megkerestek innen. Onnan
megkerestek, igen, de én valahogy tudatosan, vagy tudat alatt, ezt nem tudom, de próbáltam eltávolodni ettől a közegtől. Nekem ez egy idő után sok volt, és úgy gondoltam, hogy van más is. Úgyhogy most ezt a mást próbálom megismerni, ami így a vízilabdán kívül létezik.
És hogyha ma azt mondják neked, hogy az életedet már így fogod végigélni, azt a maradék, nem tudom, 100 évet, ami még van, remélhetőleg, hogy érdeklődsz csomó minden iránt, olvasol podcasteket, hallgatsz, fejleszted magad, de nem lesz soha megbélyegezve, nem lesz Kásás Tamásból orvos, ügyvéd, nem tudom, vadászpilóta, akkor te ezzel oké vagy?
Igen is, meg nem is. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen rendszer kell az ember életébe, és kellenek olyan célok, amik miatt fel kell nap, mint nap, és szívesen öltözik fel frissen, uh-huh. és elindul, hogy akkor most neki megyek a napnak, és van valami olyan cél, amiért érdemes fölkelni. Most nekem konkrétan nincs ilyen cél, tehát én most így szívom magamba a tudást, mert nagyon sok minden érdekel, de azt még keresem, amit... Tehát az input megvan már, csak valahogy ezt kifele is kéne kamatoztatnom.
Témába vág a mai mentális gyakorlatunk. Mindig hozunk nektek egy-egy technikát, amit fókuszáltabbak lesztek, jobban fogtok tudni teljesíteni. Ezt most bemutatjuk, próbáljátok ki ti is, és nézzétek meg, hogy milyen hatással van rátok.
Mai mentális technikánk tematikáját tekintve elsősorban a motiváció és az önreflexióval kapcsolat össze. Hogyha esetleg éltetek meg olyan pillanatot, olyan időszakot, amikor nem feltétlenül vagytok annyira motiváltak, érdemes kipróbálni ezt a nagyon-nagyon egyszerű eszközt, amelynek a neve Tökéletes Nap. Hogy a neve is elárulja. Egy tökéletes napot kell elképzelni, mert nyilvánvalóan A, B, C embernek különböző lesz. Amit szeretnék kérni tőletek, gondolkodjatok azon el, hogyha reggel fölkelnél, hánykor kelnél föl, mi az, ami történne pontosan veled, mit innál, mit ennél egy tökéletes napon. Mi lenne annak a napnak a programja, ha lenne sok programja, lehet, hogy épp azon nap túl sok mindent nem szeretné csinálni. Amire figyeljetek ennél a gyakorlatnál is, hogy a részletesség legyen jelen, és nyugodtan rugaszkodjunk el annyira, amennyire szükségesnek érzed, mondjuk a mostani hétköznapjaitól. Ha megéled ezt a tökéletes napot, végigviszed ezt akár fejben egy gondolati kísérlet segítségével, akkor legalább fejben megérted már ezt a napot, és ez egy jó érzése kell, hogy eltöltsön. Miért? Mert megérted a saját tökéletes napodat. Próbáld ki, és aztán tegyél fel magadnak egy kérdést. Mi választ el attól, hogy ezt a napot ténylegesen megéled, vagy esetleg egy-egy részét ki is próbáld magad számára, és meggyőződésem, hogy segíteni fog abban, hogy esetleg visszanyerd a motivációdat.
Andris említette a részletességet, és én is kipróbáltam ezt a módszert. Nekem is megvan, hogy mikor kelek föl, hogyan indítom a reggelt, hogy néz ki az egész napom, és az este is, hogy mi az, ami a levezetés részét képezi. Anélkül, hogy ezt végigmondanám, az biztos, hogy az én tökéletes napomban lenne helye, ideje az edzésnek, a mozgásnak, a felkészülésnek. Lenne helye az olvasásnak, vagy podcast hallgatásnak, amivel egy kicsit képzem magam, fejlődök, intellektuálisan kihívást jelent akár. Nagyon nagy része lenne a családdal való időnek, az, hogy a kisfiammal és a feleségemmel, illetve a tágabban értelmezett családommal legyek együtt, és a természetnek, hogy kint legyek a szabadban, akár víz közelében, akár egy erdőben. Csak sétáljak, csak legyek ott, csak éljen meg, csak süssön a nap. Ezeket így végigmondva abszolút áthat egyébként egy pozitív érzés.
Pont jól, amit mondtál, mert ezért teszem, hogy egy fogadófél vagy, tehát te szívsz, aha, mint egy szivacs magával. Igen, magadban dolgokat. Azt egyébként megosztod velünk, hogy milyen témában, tehát akár podcastek, könyvek, tehát azért nagyon mindent is nem lehet olvasni, meg hallgatni ezzel kapcsolatban. De mi az, ami érdekel tényleg konkrétan mostanában téged?
Hát, csak a nagyon emberi dolgok, most nem akarom egy kicsit gicsesen, hogy ami a lélekről szól, de igazából az érdekel. Tehát ami szerintem az embernek a lényege, mert én úgy gondolom, hogy mi nem a testünk vagyunk, hanem a lelkünk vagyunk, és ez a test, ez csak egy kaland, vagy egy tapasztalás ugye ebben az emberi formában, de amúgy nekünk szerintem a lelkünket kéne táplálni, amit most eléggé nehéz ebben a hát elég embertelen világban, szerintem, és valahogy ezt erről próbálok, ugye az ember úgy az egészség, az emberi testnek az öngyógyító képessége, a test és lélek kapcsolata, tehát ezek minden, ami ilyen nagyon emberi dolog, az engem érdekel, vagy hogy mi történik a világban, a háttérben, mik történnek, úgyhogy elég sok minden.
Te egyébként autodidakta módon szűröd ki, hogy mi az, ami valós, akár tényszerű, és mi az, ami mondjuk konteó, mi az, ami már kreált dolog, vagy tehát, hogy működik Kásás Tamás szűrője?
A józanész. Tehát a józanészre próbálok hallgatni. Nyilván eszméleten sok információval bombáznak minket jobbról, balról nap, mint nap, és nagyon nehéz eligazodni. De úgy gondolom, hogy mindenben van egy logika, vagy egy nem tudom, hát legalábbis személyre lebontva nekem mindenben van valami logikus, vagy valami, amiről úgy gondolom, hogy észszerű, és hogy vagy mondjuk úgy, hogy az igazságnak mása, tehát az igazságot valahogy lehet érezni, hogyha az igaz, vagy hogyha hamis, és ugye nagyon sok hamissággal, meg hazugsággal vagyunk körülvéve manapság, és hát ahogy mondtad, nagyon nehéz kibogozni, de úgy gondolom, hogy a józanészt kéne többet használnom, mert szerintem az nagyon hiányzik a mai világból. Ugye azért jobbról-balról jönnek a propagandák innen-onnan, tehát nagyon nehéz tényleg megtalálni, hogy mi az igaz és mi a nem, és azért kéne mindig valahol a belsőre, a megérzésekre hallgatni.
Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak valamikor, hogy de jó lenne a világ, ha nem akar nekem senki eladni semmit. Aha. Se ötleteket, se termékeket, se saját
magát. Amire egyébként nincs szükséged.
Igen, mert azért nem csak ez a nyugati világ létezik, tehát ennek azért jobb. Csak a témák nem hagy nyugati. Szép irodalom is érdekel, tehát abba is belemenni, olvasni, mert azért, ha szoktam mondani, hogy ahogy máraig fogalmaz meg én, az nagyon különböző, ugyanarról az emberi érzésről. Tehát, hogy az nálad is van, hogy azért mész szép irodalom irányába olvasgatni?
Igen, muszáj, mert hogyha az ember nagyon belemélyed ezekbe a történésekbe, amik most világban történnek, akkor bele is bolondulhat egy idő után, tehát ilyenkor azért próbálok mindig szépet is olvasni, ami tényleg jót tesz a lelkemnek, és vannak olyan regények, egyébként pont most olvastam egy Jón Kálmán Stefánsson regény, nem tudom, ismeritek, egy izlandi író, és elképesztő stílusban írt, tehát a legegyszerűbb dolgokat is olyan gyönyörűen ember ilyen tudja leírni, hogy így
Az is borzongató. Ez eredeti, bármit angolul olvasod, vagy ezt magyarul?
Nem, magyarul, magyar fordítás.
Az azt jelenti, hogy fordítás is
hát
kell
dicsérni. Tehát
az ahhoz tegyen műfordítás, ez egy másik szint.
És hogy állsz az írással, mert azt is már több interjút.
Ez az adás része. Next question.
Hát nem nagyon, tehát lassan. Lassan, ott valami nem tudom, mi hiányzik még. Lehet, hogy csak elhitettem magammal, hogy én tudok írni, mert hogy volt a múltban olyan, volt egy-két írásom, ami tényleg jól sikerült és tetszett is az embereknek, de nincs meg minden nap, vagy minden másodpercben ez a motiváció, vagy az ihlet, ami arra késztet, hogy most akkor lerakok egy papírt, egy tollat, és akkor elkezdek írni.
Aztán Thomas Mannnál volt az, azt mondta, bármi történjen, délt ír. Tehát leül,
így kell egyébként, állítólag igen.
Igen, csak hát nyilván van más módszer is. Az embertől állt pont az a probléma, hogy nincs ez a keret, nincs a kiadó, aki azt mondta, januárra kell, Tomikám, hát küldjed. Tehát nincs ez a fajta nyomás, és az ember ilyenkor azért legtöbb író el tud vacakolni a dologgal, tehát hogy alakítgatom, írogatok.
Hát, nem tudom, hogy nekem segítene mondjuk egy határidő, vagy túl nagy nyomás lenne.
Számomra is lehet.
Úgyhogy nem, lehet, hogy meg kéne próbálni, vagy tényleg, hogyha lenne egy megrendelés, hogy akkor most légy szíves, Tamás, erről és erről.
Hát azért ezt most lehet, hogy fogod kapni.
Nem, a lehetőségem így is meg lett volna, már 3 vagy 4 kiadóval is beszéltem egyébként, akik nagyon szívesen segítenének, de először magamnak kéne segíteni valahogy.
Több irányba is tudnék menni, most választanom kell. Az mindenképpen érdekel, hogy te ezt nyilatkoztad is valahol, hogy te a pályafutásod alatt csak a vízilabdára koncentráltál, és igazából nem építetted magad az exit utáni életre. Mondjuk az első kérdésem ide kapcsolódva, hogy ezt ma is így tennéd? Tehát, hogyha korrigálni tudnád ezt, ugyanúgy a vízilabdára fókuszálnál? Vagy azért 20-25-30 éves fejjel foglalkoznál azzal, hogy mi lesz majd utána?
Többet foglalkoznék vele mindenképpen. Nyilvánvaló, hogyha valaki magas szinten akar egy sportot űzni és eredményt akar elérni, akkor szinte teljesen arra kell fókuszálnia, és sok mindent ki kell zárnia, vagy majdnem mindent. De az igaz, hogy mondjuk az utolsó, nem tudom, 4-5 évenben lehet, hogy kicsit elkezdtem volna tudatosabban azon elmélázni, hogy akkor mi lesz utána. Úgy gondoltam, hogy mivel spontán természetem van, ezért majd spontán ez ki fog alakulni.
És ez még mindig így lehet.
És ez még mindig így lehet, igen. Tehát még csak másfél év múlva fél évszázados leszek, úgyhogy még fiatal vagyok. Úgyhogy valószínűleg hát egy pár dolgot lehet, hogy másképp csináltam volna, de mondom, hogy komoly élsportolónak szerintem, hogyha eredményt akar elérni, akkor oda kell koncentrálnia.
De ugye kicsit, amit ugye feszegettünk, máshogy beszélgettünk, ez egy identitás kérdés, ez a ki vagyok, én biztosan sokat foglalkoztál te is ez a része. A világ feléd azért egy oldalra gondol ki a Kásás Tamás, tehát a vízilabdáz, és itt tényleg nagy a vastag capital minden aláhúzom, mert talán senki nem érte annyit, amit te a vízilabdába elértél. De azért lehet, hogy az ember megfogalmaz, hogy nem csak idézőben vízilabdázó vagyok. Tehát számodra teljes mértékben akkor a vízilabdázó én tudat volt akkoriban, vagy pedig azért másképp is tekintettél mondjuk magadra?
Nem, sajnos csak mint vízilabdázó tekintettem magamra, mert a környezetem is úgy tekintett rám, és azt hitette velem, hogy én csak az vagyok. Tehát bárkivel találkoztam az utcán, legyenek ezek rajongók, vagy szurkolók, vagy bárki, aki mondjuk követte a pályafutásunkat, ők mindig ugye azt látták, a sportolót látták, a vízilabdázót látták.
Akit nem is ismertek. Ezt nem érezted sokszor?
Dehogy nem. Tehát, hogy ők nem azt a szemét látják, akit én ismerek, és tudom, hogy én az vagyok, hanem ők azt a sportolót látták. És ez egyébként, ezt próbálom most egy picit levetkőzni, és ezért is nem keresem az alkalmat, hogy mondjuk vízilabdáról beszélgessek, vagy igazából nem nagyon járok meccsekre sem, tehát kicsit úgy kezd...
Tudatos?
Ez szerintem tudatos, igen, mert ahogy abba hagytam, úgy, és teltek az évek, akkor szép lassan úgy kinyílt a világ, és ugye elkezdett, mondom, más minden is érdekelni. És akkor jöttem rá, hogy a vízilabda az csak egy buborék volt abban a világban, ami igazán számít. És tök büszke vagyok rá, meg ez egy fantasztikus...
Ez a kereszt, vagy áldás? Ugye kicsit ezt hallgatom ebben, mert azért...
Nyilván mindenképp áldás, tehát itt szó sincs arról, hogy panaszkodnék, mert azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó élet, végül is a sportoló élet, tehát azt csináljuk, amit szeretünk, meg amiben jók vagyunk, csak mellette végül is elmegy az a 30-35 év, ami máshogy is elterhetett volna, vagy esetleg korábban rájöttem volna dolgokra, amikre csak most így 40 felett jöttem rá.
Te egyébként azt gondolod, hogy ha nem vízilabdázó lettél volna, akkor most egészen más életmódot élnél?
Hát akkor biztos, persze.
Hogyha... Akkor lenne egy munkád, egy kereső foglalkozásod, azt csinálnál valamit. Hát, nem... Meg lennének ezek az érdeklődéseid például szerinted? Vagy mennyire vaga a vízilabda, vagy a siker, a sztárság, nem tudom mi hozhatta ezt magával?
Ez jó kérdés. Én szerintem én valami, nem tudom, engem mondjuk a gyógyítás érdekelt volna. Tehát mondjuk nem tudom, szerintem valami gyógyító lettem volna, de nem ez a...
Ez a gyógyító, ez nem egy klasszikus orvos, jó hallom?
Nem, tehát nem a nyugati orvoslásra gondolok, hanem valami sokkal mélyebb, valami a gyökerektől elinduló gyógyítás. Tehát ami egy ilyen komplexebb gyógyítás, tehát egy... ami figyelembe veszi a test, lélek, szellem kapcsolatát.
Holisztikus.
Ilyen holisztikus, ezt a szót kerestem. holisztikusabb nézőpont, vagy holisztikusabb gyógyítást képzelek el magamnak.
Tehát érdekes, mert ha visszanézem akár régebbi interjúkat, meg most, én azért ezt láttam benned. Tehát ez olyan, mintha vízilabdától független is jelen lett volna benned. Az, hogy te olvasod, igen, érdekelnek más dolgok. Nyilván most több időd van, az utóbbi, nem tudom, 10 évben, vagy mennyiben, de ez, mintha a vízilabdától függetlenül ez jelen lenne az énedben, nem? Na most, hogyha arra gondolunk, egy picit még visszamenjünk az időbe. Azért ti utaztatok, jöttetek meg, akár családdal, és itt Ausztrália, Szicília, Szirakuza, de egy jó hely, de Nápoly sem egy rossz hely, tehát ez végig gond az ember. Szerinted egyébként arra, hogy hogyan gondolkodsz a dolgokról, a világról, akár amiről most beszéltünk, ezt a kozmopolita léted, ez mondjuk hatással volt szerinted rád, vagy inkább zavart, hogy nem mindenki szeret költözgetni, utazgatni, bizonytalan osztálytársak változnak, ez rád hogyan hatott szerinted?
Biztos, hogy jó, jótékony hatással volt rám. Tehát az, hogy 8 évesen kikerültem Ausztráliába, az kikerültem az iskolapadból, ahol a szovjet himnuszt énekeltük itthon, és a világ másik felére átrepültünk, ahol koalamacik voltak, állandóan sütött a nap.
Ez szörnyű hangzik.
Mindenki jókedvű volt, tehát ez mindenképpen adott egy olyan tapasztalást, aminek egy kiváltság volt, tehát mindenképpen kellett ahhoz biztos, hogy aztán másképp lássam az életemet. Ezután jött ugye az olasz életem, úgymond, hogy összesen 16 évet éltem Olaszországban.
Kettő, meg 14, vagy hogy van ez?
14-et, mint profi, és kettőt, amikor apukámat kísértőkkel edzősködött, igen.
Egy pillanat, engem még nagyon érdekel, hogy Ausztráliából, egy év Ausztrália után hazajönni milyen volt? Budapestre, az Attila útra, azt hiszem, hogyha jól emlékszem interjúkból.
Igen.
Tehát az egyik szemet sírt, a másik nevetett, hogy itthon vagy, jaj, de jó, de
nem emlékszem, hogy rossz lett volna. Tehát akkor még ugye gyerekként sodródtam, tehát igazából itthon is szerettem, tehát itthon is a gyerekkorom, nekem itthon is jó volt. Nyilván Ausztrália az egy elképesztő élmény volt, de utána visszajöttem a régi osztálytársaimhoz, utána folytattam a vízilabdát, tehát igazából nem volt időm gondolkodni azon, hogy most úristen, de rossz nekem visszajönni Magyarországra, hanem folytattam azt, amit végül is szerettem, a vízilabdát, és utána még sikerült aztán többször eljutni oda, szerencsére.
Hát az első olimpia elérem is, hogy oda kapcsolható nyilván.
Ha már, te azt mondtad most, hogy szerettem a vízilabdát, te tényleg szereted a vízilabdát? Vagy a közeget szeretted, versenyezni szerettél?
Szerettem a közeget, szerettem magát a csapatsportot, azt, hogy egy ilyen nagy családban léteztünk. Azt, hogy volt egy közös cél, és együtt mi valahogy elérjük. Tehát nekem ez volt mindig. Nekem most is ez hiányzik, talán ha valami hiányzik is a sportolói pályafutásomban, az az, hogy hogy tartozzak egy közösséghez. Tehát nekem, hogyha visszagondolok a pályafutásomra, akkor mindig a, valahogy soha nem a vízben történtek jutnak eszembe, hanem az öltözőben, az zuhany alatt. Tehát egy nagy siker után, vagy egy kudarc után, ahogy egymást igasztaljuk, vagy ünneplünk. Tehát mindig az emberi kapcsolatok jutnak eszembe, és nem
ugyan, igazán sikerek. Ugyanazért vissza igazából szempontból, de te inkább csatlakoztál be, vagy azért akár alkalmasint létre is hoztál, gyertek át hozzám, legyen nálunk az összejövetel, stb. Tehát akár te is szervezted ezt a kisebb közösséget, vagy inkább voltam. Csapódtál a többiekhez így?
Én inkább csapódtam, igen, de jó kérdés, nem tudom, ezen még soha nem gondolkodtam, de...
Akkor most is létrehozhatná ilyen környezetet, akár otthon is. Tehát ez jutott eszembe erről, hiszen ha ez hiányzik az embernek, akkor...
Hát igen, de ehhez kellenek olyan emberek, akikkel az ember valóban jól érzi magát, és ugyanazt a nyelvet beszélik, és közös a cél, és ezt most így nehéz megtalálni, vagy nehezen találom. Nyilván van egy-két barátom, vagy akiket barátomnak mondhatok, de én nem vagyok az a nagyon könnyen barátkozó típus, tehát nekem én nyilván eleve egy introvertált típus vagyok, és nehezebben nyílok meg. Aztán, hogyha megnyílok, akkor viszont már nagyon, nagyon jó barát vagyok, úgy gondolom, de idő kell hozzá.
És 8-9-10 éves korodban milyen volt a közeg? Mi volt az, amit szerettél benne? Kásiben voltál akkor?
Igen.
Talán, tehát inkább a csapattársak voltak, inkább az edző. Hogy kezdte elképzelni?
Az úszoda világa volt az, ami szerintem mindannyiunkat megfogott. Tehát az, hogy főleg nyáron ugye, hogy a víz, a nap, a sárga labda, hogy gólt lehetett lőni, hogy nyerni lehetett meccseket. Akkor még nem is edzettünk olyan baromi sokat.
Azt hittem, hogy edzeni lehet.
Igen, edzeni lehet. Tehát inkább a játékon volt a fókusz. És aztán tehát ebbe szerettünk bele szerintem mindannyian, és aztán amikor jöttek a sikerek, akkor esett le számunkra, mi egyénileg mindenkinél, hogy óriási lehetőség van a kezünkben, és akkor ugye, amikor már jöttek az első célok, és mondjuk azt sikerült elérni, akkor utána az ember még éhesebb lett a sikerre, és akkor már el tudta képzelni, hogy aha, akkor most már olimpiát is lehetne nyerni. Úgyhogy ez így fokozatosan épült, és jöttek a sikerélmények, és ez szerintem de szerintem mindenkinek a közösség maradt meg leginkább. Főleg a mi csapatunknál szerintem ez egy nagyon erős tényező volt.
Én már csak azért is előtettem ezt a témát, mert én is így ragadtam meg a sportban, és aztán később az élsportban, hogy volt egy fantasztikus nevelőedzőm, Grevis György, aki egy nagyon jó atmoszférát teremtett a vívóteremben, és egyszerűen imádtunk miatta oda járni, és aztán barátságok is szövődtek, és az volt, hogy a legkevésbé se érdekelt, hogy kardot kell fogni, és ütni kell a másikat vele, mert persze azt is szerettem, meg az is egy érdekes dolog volt, de hát, hogy akkor te se a sárga labda miatt, meg úszni a hosszakat mentél le.
A sárga labda, a úszni a hosszakat amiatt nem, de a sárga labda az mindenképpen, tehát főleg elég jó viszonyom is lett azzal a sárga labdával, tehát elég korán kiderült, hogy ügyes vagyok, hogy van labdaérzékem.
Hoztuk ide
sárga labdát. Köszönöm, hogy kicsit passzolhatunk. Tehát a labda azért sokat számított, meg a játék. A játék maga. Igen, a játék volt a fontos.
Faragó Tamással egy konditerembe járok, és mi azt szoktunk találkozni, beszélgetni, és
megkérdeztem. Na, mit mond rólad a Faragó Tomi?
Megkérdeztem, hogy mit gondol a Kássáról, és
közlekedik. Nem azt mondta?
Nem, mondd el, hogy ez mit jelent. Azt mondta, hogy a Kássa az mindenben tehetséges volt. Az bármit csinált volna, olimpiai bajnok lesz. Te ezt érezted 10 évesen mondjuk? 10-15 évesen? Hogy ez, tehát mennyire, hogy is mondjam, mennyire foglalkoztatott téged az, hogy tehetséges vagy, hogy mennyire nyomott ezt téged, hogy mindenki azt mondta, hogy Kássa, ez úgy dobba, hogy senki.
Nyomni szerintem nem nyomott az, hogy szerintem nekem természetes volt. Tehát nyilván aki tehetséges, az max azt látja, hogy mondjuk könnyebben tud olyan dolgokat megcsinálni, amit más nem. Vagy azoknak többet kell gyakorolni bizonyos mozdulatokat, vagy nem tudom, passzokat, vagy bármit. Vagy mondjuk a pályán előbb látsz meg egy olyan szituációt, hogy akkor 3 másodperc múlva jó, hogyha ott van a labda, mert akkor az gól lesz. Ezek szerintem abszolút adottságok, tehát ezzel születni kell, és aztán nyilván a munkát bele kell tenni, de nem gondolkodik az ember, egy tehetséges játékos szerintem nem, filózik azon, hogy én most tehetséges vagyok. Neki minden természetesen jön.
De mondjuk arra gondolok, hogy amikor az edzés után a 20. hozt úsztátok, mert erősödnie kell a csapatnak fizikálisan, akkor így nem gondoltad, hogy kócs, nekem csak adjátok oda a labdát, hagyjatok ezekkel a hülyeségekkel, majd én ezt bedobom.
Figyelj, sokszor gondoltam azt, hogy nem csak nekem, hanem hogy unblock az egész csapatnak elég lenne mondjuk fele annyit úszni, de nyilván, amikor az ember egy kicsit benül a fejlágya, és rájön, hogy a tehetség nem elég, akkor ha mondjuk húzza is a száját, de megcsinálja azt a munkát, amit bele kell tenni. Én sokszor gondoltam azt, hogy nem kéne ennyit úszni, vagy nem kéne ennyit kondizni. Volt egy időszak, amikor például kikerültem Olaszországba, akkor kifejezetten élveztem azt, hogy sokkal profibb lett a mentalitásom, és ott volt egy olyan 4-5-6 év, amikor szerettem is edzeni, főleg konditeremben szerettem járni, szerettem érezni azt, hogy a vízben erős vagyok, és nehezen tudnak lefogni, tehát hogy ez megvoltak ezek az érzések. Emellett persze az is, hogy csodálják azt, amit csinálsz, ez egy plusz motiváció volt mindig, azt, hogy meg tudsz csinálni olyan csukló mozdulatod valami mondjuk másnak nincsen, de ezt a kettőt össze kell gyúrni, tehát itt muszáj volt úszni is, amit ugye annyira nem szerettem.
És mit jelent az, hogy közleked?
Közleked. Hát ez pont ez a vízfekvésre utal ilyenkor a Faragó Tamás, hogy mindig azt mondta, hogy a kása nem úszik a vízben, a kása közlekedik. Nem tudom, tehát hogy a vízfekvés, hogy olyan könnyed volt a mozgásom, vagy minden olyan magától értetődő volt, ő ezt szerette nagyon bennem.
Akkor jó, hogy engem nem látott úszni, nem ez lett volna a kommentje. Egyébként te ezeket a bravúros megoldásokat, trükköket, látványos dolgokat kerested is? Tehát ez foglalkoztatott, hogy ez minden meccsen legyen egy-egy olyan megmozdulásod, amire közönség felkapja a fejét?
Nem hinném, hogy külön foglalkoztatott volna, hanem jött magától. Tehát, hogy ez nagyon sokszor volt az, hogy ahogy érkezett felém a labda, még nem tudtam, hogy mit fogok vele csinálni, és aztán egyszer csak ellőttem. Tehát, hogy nem is készültem föl rá. Tehát ilyen elég
ösztönös. Ez messze nem tudatos dolog volt nálad. Nem,
nyilván volt a játékomnak tudatos része is, mert anélkül nem megy, de inkább ösztönből játszottam mindig. Tehát inkább az ösztönös megoldásokat kerestem, és próbáltam a pályán jól látni. Tehát ugye sokszor emelték ki régen a lövést, vagy nem tudom, a védekezést, de én szerintem mondjuk még a játék intelligencia volt szerintem az egyik erősségem.
Láss a pályán, tudja gondolkodni, igen, hogy többiek, ugye, hogy változik, hogy ki van benne a vízben, tehát igen. Ezeket mind.
Ki hova kéri a labdát.
Melyik kezére, már amikor én vízbe voltam, és ezt inkább hagyjuk a vízlabda témájára, jöttem, hogy pont a legjobb játékosoknak könnyű passzolni. Tehát mert nagyon-nagyon nagy ében tudják behúzni a labdát. Tehát az abszolút jelen van.
Igen.
Alapvetően ez a műsor mégis csak mentális felkészülésről szól, és nem lehet nem megkérdezni tőled, hogy neked volt mentális felkészítőd, foglalkoztál ezzel a témával, tehát hogy maga a lelki felkészülés egy mérkőzésre, vagy egy tornára, az hogy nézett ki?
Abszolút nem volt. Tehát nekünk főleg a legelején volt pszichológus a csapatnál, de nem igazán voltak ilyen egyéni beszélgetések. Igen. Tehát nem igazán volt jellemző. Tehát mi a mostani élsportolókhoz képest szerintem nagyon amatőrök voltunk. Tehát itt mindig kérdezik, hogy és akkor mit szedtetek, meg nem tudom. Hát nálunk a Pavlik Doki körbe járta az ebédnél, és lerakta a CETEBI ekkora C-vitamint, amit semmit nem ért
valószínűleg. És biztosan volt benne.
Meg egy Reergin tablettát, és esetleg kaptunk egy turmixot, egy ilyen port, amit fel kellett kavarni vízben. És
vagy feloldódott, vagy nem.
Igen, ilyen csomós volt. ilyen nagy csomók maradtak benne, és akkor azt vagy megittuk, vagy nem. De ilyen szempontból nem volt profizmus nekünk, inkább a felfogásunk volt.
De keretek, de ugye te a lelki dolgokról beszélsz, nagyon fontos, érdekelnek. Tehát biztosan azért volt nyomás, volt stressz, volt fókusz, hogy ne menjen el valamit te, amellett, hogy most nem dolgoztál esetleg emberekkel, volt technika, valamit csináltál, hogy mondjuk tartsd a fókuszt, hogy ne legyen rajtad nyomás a válladon, bármit is. Ami akár lehet egy olvasás, nem. Vagy nem tudom, beszélgetés, bohóckodás a többiekkel meccselő.
Általában egymásból merítettünk erőt szerintem egyébként. Tehát ugye főleg a válogatottban ott egy olyan közösség alakult ki, ahol elég volt egymás szemébe nézni, és tudtuk, hogy akkor ideje csatába menni. És nem igazán volt szükség mentális felkészülésre, mi egymást tudtuk motiválni.
Ez volt az.
Ez egyébként olyan, tegnap este sikerült eljutnom odáig, hogy megnéztem a Nemzet Aranyai című remek filmet, egyébként most is a hatás alatt vagyok, de hogy ez nagyon erősen kijön belőle, hogy egy fél mondattal tudtatok egymásra is hatni, a Dénes rátok, ti a Dénesre, most a válogatott csapatról beszélünk akkor nyilvánvalóan. Tehát, hogy ez viszont nagyon erősen jelen volt akkor nálatok, vagy tudatosan, vagy mindenkinek természetesen jött.
Igen, ez nagyon, tehát ez mondhatjuk azt, hogy szerencsések vagyunk, hogy ez a csapat így összejött, vagy hogy ennyi. Egyrészt nagyon ügyes, tehetséges játékos, és ami nagyon fontos, hogy intelligens csapat volt, tehát hogy föl tudta fogni a lehetőséget, ami bennünk volt. Tehát tudtuk, ugye körbenéztem, ott volt a Molnár Tamás, a Benedek Tibi, a Kis Gergő, a Bíros Peti, és azt láttam, hogy klasszisokkal vagyok körülvéve, és mindenki ugye ugyanezt látta, és egyszerűen meg volt bennünk az a tudatosság, vagy intelligencia, hogy ezt a lehetőséget mi nem szalaszthatjuk el, mert óriási.
Hát, mert azért voltak olyan, ugye, olimpiák között is, olyan nem mindig csúcson voltatok.
Tehát hogy is. Abszolút nem.
Csak ugye jókor kell jó helyen lenni, és jó időzítést csinálni, mert az olimpia ilyen szempontból nektek mindig. Hát vegyéges, az a három, amiről most megnyertétek, de azért közötte azért megértetek mást is, nem?
Tehát... Megnyertünk mást is, de szerintem maradt még bennünk. Uh-huh. Tehát, de viszont azok az ezüstérmek, azok a bronzérmek, azok kellettek a...
Azok fájtak eléggé,
nem? Fájtak eléggé ahhoz, hogy aztán megint föl tudjunk jutni a csúcsra, igen. Tehát, hogy vannak ott, főleg a legelején voltak ott olyan ezüstök, amiket utólag, ha visszagondolok rá, akkor kellettek ahhoz, hogy aztán később nyerjünk.
Szecskának volt egy nagyon jó mondata pont ebben a filmben, hogy 2005-ös világbajnokságról volt szó, azt hiszem, hogy szerbek nyerték, talán Szerbia is mondta meg, hogy nyerte. De...
2005?
Javíts ki, hogyha rosszul mondom.
Talán más volt.
Lehet, de hogy más volt.
Nem mi.
De a lényeg az megmaradt, hogy azt mondta, hogy ti ellenfeleket kreáltatok magatoknak minden egyes alkalommal, amikor nem nyertétek meg a tornát. Legyen az világkupa, Európa-bajnokság vagy világbajnokság. Tehát ez nem elég, hogy ti nem nyertétek meg, hanem valaki megnyerte. Igen. És azáltal önbizalmat szerzett, maga biztosabb lett az a csapat, és az a saját dolgotokat nehezítettétek meg. Még visszakanyarodva egyébként a csapat milyen hatása volt egymásra, van egy ilyen legendása, vált félmondatod, amit a Déneshez intéztél talán a Sydney olimpián, a csoportkör után, ahol még nem ment annyira a játék a csapatnak, tovább jutottatok, és egy picit talán idegesebb volt a keleténél, és azt találtad...
Pánik volt, igen.
És azt mondtad neki, hogy a verseny az most kezdődik, nyugi Dénes, a verseny az most kezdődik. Ez így volt?
Ez valahogy így lehetett, igen.
Valahogy így lehetett?
Nagyon régen volt, nem emlékszem pontosan, de csak arra emlékszem, hogy valóban elég feldúlt állapotban érkezett meg hozzánk a Dénes le az öltözőbe, és hát mi sem voltunk nyilván boldogok, mert pont akkor kikaptunk az utolsó csoportmeccsen, és még nem igazán játszottunk jól, és éppen, hogy bejutottunk csak a negyeddöntőbe. És lehet, hogy az ösztönösség, ami mindig is így jellemző volt rám a vízben is, az így a parton is, és muszáj volt valamit mondanom, egyébként is elég szarkasztikus humorom volt, mondtam neki, hogy nem baj, Dénes, hát igazából most kezdődik csak az egész, tehát most nem kell idegeskedni.
És erő, köszönöm szépen, Tomi, rendben van. Ezt nehezen tudom elképzelni.
Oké, Tamás, akkor legközelebb tartsd meg a megbeszélést.
Na, hát én mondom, hogy...
Nem, ennél tovább tényleg nem emlékszem, hogy ez hogy volt.
De egyébként te felbosszantottál edzőket, játékostársakat, most erre gondolkodom, mert azért ez nem feltétlenül szokványos, hogy így mondjuk, hogy nyugi, most kezdődik. Tehát mondjuk az előfordult, hogy azért kis hidegesek lettek a Kásás Tomi miatt, akár edzők, akár játékosok.
A játékosok nem hiszem, szerintem a játékosok nem. Ők, tudom, ők könnyebben elfogadták, hogy milyen vagyok, hogy bár beleteszem a munkát, de lehet, hogy kiül a fejemre, hogy most ez éppen nincs kedvem. Tehát ez ilyen előfordult elég sokszor. Az edzők nyilván ezt nem mindig nézték jó szemmel, mert náluk mindig fontos volt az, hogy a csapaton belül mindenki igenis ugyanúgy csinálja meg a munkát, és ne legyen nyavajgás. És én főleg a pályafutásom első felében képes voltam nyavajogni, tehát megcsináltam a munkát, volt, hogy nagyon jól úsztam, de volt olyan napom, amikor nem volt mondjuk kedvem, vagy úgy éreztem, hogy hú, most nagyon be vagyok állva, és akkor nem erőltettem meg magam. Viszont ha jól ment, akkor bárkit meg tudtam verni. Tehát, hogy ez igazából nálam nagyon hullámzó volt. És az edzők ezt nyilván ezt úgy nehezebben viselték. És ezért próbáltam azért meccsen őket kárpótolni, hogy a jó játékkal, ami nyilván nem mindig sikerült. De persze nem voltam mindig egy könnyű. Bizonyos szempontból nagyon, szerintem egy nagyon jó csapattárs voltam. Jó csapatember szerintem, de néha biztos nehéz volt kezelni ezeket a hullámvölgyeimet.
Te látsz ilyen hasonló karaktert a mai válogatottban?
Hogy?
Hasonló karaktert látsz a mai válogatottban? Az utóbbi 5 évben. Nekem eszembe jut egyik játékosról, aki nagyon hasonló, de nem fogom kimondani feltétlenül nevét, de ha te bemondod, akkor rövidítja más.
Nem a Dumi?
Nem. Nem csak azért, aki nem, ugye mondtad, hogy nyavajogni, vagy az arcán látszik, stb., de egyébként meg egy zseniális játékos. Tehát lehet, hogy ilyen létezik, tehát, hogy mondjam, tehát nem lehet mindig minden.
Nem vagyunk ugyanolyanok,
persze.
Abszolút.
Azt viszont érezted, hogy te egy intézmény vagy a csapaton belül? Azért kérdezem, mert én 2000-ben 10, 2008-ban 18 éves voltam, tehát pont a tinédzser éveimben voltatok ti az idolok és az olimpiai bajnok, verhetetlen magyar válogatott. És ennek ugye volt egy magja, de azon belül is te valahogy, mintha egy külön szintet képviseltél volna. És lehet, hogy te tökre nem így élted meg belülről, de kívülről. Nekem akkor az volt a megjegyzésem, hogy oké, mindenki vízilabdázik, meg nagyon szép gólokat lő, de azért a Kásás Tomi tud itt igazán.
De éreztem, tehát, de ez nem, ez igazából szerintem a média fújta egy picit föl, vagy ők voltak azok, akik talán engem többet kerestek, vagy, és ezt sem tudom, hogy pontosan miért lehetett. Lehet, hogy a pont azért, mert egy zárkozottabb ember voltam, és
ezért kerestek téged?
Igen, mert nem mutatta, volt valami vonzó abban, hogy most nem tudták hova tenni ezt a figurát. Szerintem. És ezért az emberek is talán kíváncsibbak voltak rám. És én nekem ez a szerepe soha nem tetszett.
Úgy lettél rockstar, hogy nem akartál az lenni.
úgy lettem rockstar, hogy nem akartam az lenni, tehát ez az introvertáltságomhoz igazából nem állt jól ez a szerep, ez a celeb szerep. És ezt nem igazán kezeltem jól. Tehát a meccsek után volt, hogy az öltözőben többiek mondták, már tudtuk, hogy kint állnak az emberek, és várnak autogramok, fényképek, stb. És mindig mondták, hogy küldjük előre a Kását, és akkor mi gyorsan kihuppanunk mellette. Tehát, hogy mindig ez volt. És én voltam az, aki legutoljára próbáltam.
Pont fordítva szeretted volna.
Én pont fordítva szerettem volna, igen, valahogy eltűnni hátul. Olyan is volt egyébként, hogy a hátsó kijáraton mentem ki, mert egyszerűen nekem vannak ilyenjeim, hogy nem bírok emberekkel találkozni, nem szeretem a tömeget, nem szeretem azt a nagyon közelről érezhető rajongást, tehát nekem ez erre nem volt szükség. Nyilvánvalóan nekem is megvolt az egóm, és szerettem, hogyha dicsérnek, meg tök jó volt, hogy egyik legjobb játékosnak hívtak, de csak távolról. Tehát szívesen elolvasom az újságban, hallgatok egy nyilatkozatot, hogy hú, de jó a Tomi, de én nem akarok autogramokat osztogatni, nem akarom, hogy ott egyszerre sokan mindenki rám figyeljen. Tehát nekem ez soha nem hiányzott. Úgyhogy ez egy érdekes szituáció volt, lehet, hogy ezért volt érezhető ez, hogy egy picit ilyen nem tudom, különlegesebb figura voltam a csapatban. Volt, aki jobban szerette a Rivalda fényt, volt, aki kevésbé, én egyáltalán nem szerettem.
Nagyon érdekes, mert ugye megjelent egy önéletrajzi könyved, amit én az elsők között vettem meg és olvastam el.
Köszönöm.
Ugye nem szereti rajongást.
Ami nagyon érdekes volt, hogy ezt írod le, vagy mondod el a könyvedben is, hogy te egy visszahúzódó figura vagy, te nem szereted a Rivalda fényt, de mégis megjelent egy önéletrajzi könyved. Tehát, hogy volt itt egy ellentmondás, amit én fel tudtam oldani magamban, de légy szíves, old fel te is.
Hát egyrészt, hogy eltett 13 év most már a könyv megjelenése óta, és azért 13 év alatt jó esetben az ember sokat változik, gondolkodásban is, és máshogy lát dolgokat. Most már biztos, hogy nem iratnám meg azt a könyvet. Várnék vele legalább egy, nem tudom, egy 3-4-5 évet biztos még. Akkor se volt könnyű egyébként rábeszélni.
Ez nem az első felkérés volt.
Nem emlékszem már, de az M. Kis Csaba írta a könyvet, és ő nagyon sokáig próbálkozott, és mondom, hát ez olyan cikké, nem kell. És, de az ego még azért kicsit dolgozott, és akkor fejeztem be a pályafutásomat. Nagyon jó stílusban írt a Csaba, és tetszett, és mondom, jó, oké, le, akkor ne legyen nagyon, tehát ne legyen bulváros, ne legyen ciki. És akkor megjelentettük a könyvet.
Szerintem elég bulváros lett.
Sajnos igen, tehát van benne magánélet is, de szerintem mondjuk ízlésesen, tehát nem ilyen, tehát nem bulvárosan, de azt is megbántam, tehát azt a részét is megbántam, és egészen máshogy csinálnám. És tehát az a könyv, amit most megírnék, az biztos, hogy egészen más Kársás Tamás lenne.
És én úgy oldottam föl magamban ezt az ellentétet, hogy te azzal tulajdonképpen, hogy egy könyvet kiadattál magadról, távol tartottad a szurkolókat. Hogy tessék, itt van az én sztorim, elmondom A-tól Z-ig.
Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.
Pontosan. És azért is érzem át, mert rólam meg egy dokumentumfilm készült a Rio és a Tokió olimpiák között, és én is ezt éreztem, hogy ezt kontroll alatt tudom tartani, igen. Itt az a történet fog kimenni, ami tényleg megtörtént, és akkor nincs helye a találgatásoknak, és akkor
igen, mert annyi felületes szeretnék. Interjút adtál, te is gondolom pályafutásod során, amit mondjuk 5 percben össze kellett fognod valamit, és nem tudtad magad kifejezni, mert nincs arra idő, és egy könyvben pedig ezeket mind le lehet írni, tehát amik tényleg a legbelső dolgok.
Igen, csak nekem egyébként nagyon kohézív, tehát nagyon önazonosnak tűnsz, tehát, és ez már jó ideje, tehát amikor más interjúkat, nyilván felkészülünk mi is egy ilyenre, és azért megválogatjuk, hogy miket hallgassunk, vagy olvassunk el, de egyébként ez úgy egyben van ez a dolog, tehát ahogy te állsz magaddal, ahogy megértél dolgokat, természetesen te is csináltál volna dolgokat másképp a múltban, tehát ez nem meglepetés ilyen szempontból, de úgy egyben vagy, tehát úgy tűnik.
Igen, az önazonosság, amit mondasz, az nagyon fontos számomra, tehát ez az, amit már sikerült szerintem elérnem, tehát én nagyon abszolút messze vagyok a tökéletestől, szerintem mondjuk...
Az mi?
Nincs olyan, de arra kell törekedni nyilvánvalóan, de hogy... Tehát, hogy nagyon sok olyan tulajdonságom van, ami bárcsak mondjuk ne lenne, de az, hogy vállalom azt, aki vagyok, vagy nem igazán gondolkodom azon, hogy most egy másik arcomat mutassam, mint ami tényleg én vagyok, azt szerintem sikerült magamban már így lerendezni, és ez megy. Tehát aki nem próbálok jobb fejnek tűnni, vagy nem próbálok tökéletes lenni, vagy nem próbálok beállni a sorba, és azt mondani, amit mondjuk elvárna mondjuk egy központi narratíva, vagy bármi, hanem azt mondom, amit gondolok, vagy amiről úgy gondolom, hogy az igaz.
Melyik az a tulajdonság, amelyik bárcsak nem volna? Annyira feldobtad azt, hogy legalább egyet. És miért?
Hát picit egyrészt a türelmetlenség, sokszor én tudok türelmetlen lenni. A kényelmesség, a picit a lustaság, de ez is érdekes, hogy nem mindenben. Tehát ugye beszéltünk az írásról, és hogy minden nap le kéne ülni és írni, ott nem tudom rábenni magam mindig, de arra, hogy mondjuk minden nap mozogjak és edzek, arra még, hogyha borzasztóan aludtam éjszaka, vagy nagyon rossz kedvem van, akkor is rá tudom magam benni, és megcsinálom, mert tudom, hogy muszáj éjjel sportolnak, miután abba hagytam, muszáj folytatni a sportot, mert különben lerobban.
Meg lesz az eredménye.
Meg lesz az eredménye. Úgyhogy ennyi. Az árkozottság, nem tudom, hogy rossz tulajdonság, ez igazából egy típus kérdése. De a türelmetlenséget tudnám mondani, tehát azt még mindig gyakorlom, főleg a budapesti forgalomban, az autóban.
Ja, hogy újra,
ott nagyon nehezen. Uh-huh. Ott valamiért nem, és ott nagyon
szitkozódsz komolyan. Szitkozódsz is a kocsiből.
Ott tudok szitkozódni, és olyankor elszégyellem magam utána.
Ez a medencében nem látszott rajtad, hogy egy nagyon türelmetlen valaki lenne.
Nem, ott póker arcom volt. Tehát ott valamiért, ahogy beugrottam a vízbe, ott valamiért megnyugodtam mindig. És ettől még belül lehet, hogy nem voltam nyugodt, de az arcomon az volt látható.
Igen, de hát ez egy forgalomban nagyon sok ember, és azért elmondtad, hogy nem feltétlenül szereted a sok embert, ugye? Tehát az, itt tömeg van.
Ez egy tanulmány, tehát nem tudom miért, de ott valamiért ott el tudom beszélni könnyen a türelme.
Figyelj, az írásról most már annyit beszéltünk, hogy neked volt egy írásod, amit én olvastam egy Facebook posztban, jelentetted meg, vagy legalábbis én ott találkoztam vele, ami a 2004-es olimpián. Igen. Az egyik meccsnek egy nagyon kiragadott szituációját.
Hát a büntető.
Egy büntetőt. Igen. Kellett neked lőnöd, és ez nagyon izgalmasan és plastikusan írod le, hogy milyen lelki folyamat zajlott le benned abban a pár másodpercben, amíg eljutottál oda, hogy elerezd a labdát. És nagyon érdekes, mert ide kapcsolódik egy kérdésünk. Voltak már előző vendégeink ebben a műsorban, és mindig lehetőséget szeretnénk adni, hogy a következőtől kérdezzenek, és Cseh Laci volt itt a múltkor, aki azt szeretné megtudni tőled, hogy volt olyan, hogy egy lövésnél megfordult a fejedben, hogy mi lesz, ha kihagyod. És azt hiszem, hogy ez itt megjelenik ebben az írásban.
Egyértelműen nem.
De sokan irigyelnek ezért.
Mármint, hogy ez egy elég összetett kérdés, mert ugye... Amikor el kell lőni, akkor nincs időd azon gondolkodni, hogy mi lesz, ha kihagyod. Nyilván ott volt egy pár másodperc, amíg ugye befújták a 4 méterest, és akkor, amíg eljutottam a labdához, akkor ott lepörgött egy pár gondolat. De azért a vízilabda ahhoz túl gyors, hogy megkapsz egy labdát, és akkor elgondolkodsz azon, hogy ezt most be kell lőnöd, vagy nem, erre nincs idő. A büntetőnél nyilván volt idő, mert ott van holt idő, ugye, amíg a kapus beáll, én felállok a 4 méterre, ott eltelik egy perc mondjuk, amíg, de egy spontán helyzetben ott nem. Ott
de mondjuk olyan van, hogy zajlik a mérkőzés, és érzed, hogy nem vagy bomba formában, és elkezdenek jönni ezek a negatív gondolatok, hogy ezt se lőttem be, ezt is félrepasszoltam, rám fújták be a kontrát, és elkezdenek
ilyen
jönni
van.
Ezek?
Ilyen van, igen. Ilyen van. Az ember érzi, amikor mondjuk nem megy a lövés. Ilyenkor mondjuk megpróbál a játék más elemeiben jobban összpontosítani, vagy valami más téren használni a csapatnak, tehát mondjuk védekezésben.
Igen, azt is valahol mondtad, hogy te nagyon szerettél védekezni, amit a vízilabdázók többsége azért annyira nem kultivált, mert egy nehéz meló.
De azért még jó védekező csapat voltunk, de nekem az élmény volt mondjuk lehalászni egy labdát magasról. Tehát én élveztem azt, hogy ki tudok jönni gatyáig, és át tudom.
Ez
egy
versengés megtártad benne, nem?
Tehát, abszolút, miért? Abszolút. Tehát az, hogy úgy csináltam, mintha nem lennék ott, és akkor hirtelen kilőttem a vízből, és leszedtem a labdákat. Nekem ez nyilván egy lövésen mindig sokkal nagyobb nyomás van, mint egy védekezésen. Tehát
védekezés csak bravúr lehet, nem, hogyha ezt levetted.
Azért bravúr lehet, igen. A lövés meg egy éles helyzetben, ha fölé lövöd, az nagyon ciki, vagy hasba lövöd a kapust, akkor az nagyon ciki, úgyhogy mindig az volt a nagyon éles szituáció, amikor mondjuk egy X-nél be kellett lőni, vagy egy gólos hátránynál be kellett lőni.
Én most is csillog a szemed, amikor erről beszélsz egyébként, tehát azt látom, hogy ez az élet.
Hát, ezt most rosszul látom.
De, bocsánat.
Igen, beszéltünk a sikerekről, meg hogy hogyan hatott rád a sztárság, meg hogyan élted meg, de a kudarcokról kevésbé, hogy te mennyire mentél mélyre egy elvesztett döntő, vagy rosszul sikerült bármi után?
Nagyon, nagyon mélyre tudtam menni, főleg, hogyha én nem teljesítettem úgy, ahogy mondjuk elvárható lett volna, akár magamtól elvártam volna, akkor én nagyon sokáig nem tudtam jól aludni. Hát egészen a legközelebbi meccsig, amíg megint jól játszottam, akkor el tudtam felejteni.
Tehát semmi más nem hatott, csak az, hogy jöjjön egy következő.
Igen, igen.
Olaszországban is? Tehát ugyanez megvolt?
Persze, abszolút megvolt. Ugye az elvárások, meg a Hát igen, az elvárások azok mindenhol megvoltak egy idő után.
Nem ezt tudom, mi meséltekem, hogy Olaszországon könnyebben léptek túl, legalábbis az ő tapasztalatai alapján a vesztes meccs után, de ez az ő megélése lehetséges.
Hát de mi azért ott is magyarok voltunk, és azt a olasz lazaságot azt azért teljesen nem tudtuk magunkévá tenni, bár segített azért, főleg Nápolyban, amikor Nápolyban éltem, akkor az emberek nyitottsága az nekem nagyon sokat segített, de
ugye kudarcról beszéltél, hogy egyébként te interjúban is mondtad valahol, hogy az a kudarcot jobban tudta ebből merítve tanulni, fejlődni például, akár ebből oda is megközelíthetjük.
Igen, hogy egy aranyérem után mindig ünnepeltek minket, és ott úgy érezhette az ember, hogy akkor megérkeztünk.
Minden rendben van.
Minden rendben, megérkeztünk, innen már nincs följebb út, tehát hogy nem egy ezüstéren, vagy egy rangadón, hogyha kikaptunk, akkor ott el kell gondolkodni, hogy miért. Még akkor is, hogyha nyilván tudtuk, hogyha vannak itt azért erős ellenfelek, tehát nem egyedül vízilabdázunk a medencében, hanem vannak erős ellenfelek, de akkor is valahogy abból lehetett meríteni, meg ott volt fejlődési lehetőség akkor.
De ez egy kicsit a bizony reflexió, mert a magánéletünkben is azért magunkra tekintünk, az előbb ugye mondtad, hogy vannak tulajdonságaid, ami ellenél nélkülük is, de akár a sportban is, tehát van valami párhuzam, nem? Tehát az ember próbál reflektálni magára, hogy mit rontott, mit kéne javítani, mi lehetett más, ez valami hasonló dolog lehet?
Abszolút, meg hogyha... Tehát ha tisztában van az ember a saját képességeivel, és valamiért azt valamilyen oknál fogva nem tudja magából kihozni, az egy borzasztóan rossz érzés. És ez nagyon zavarja, és ez nem hagyja nyugodni. És akkor rá van kényszerülve arra, hogy ebből valahogy kijöjjön.
Te a képességeidre kimaxoltad?
Nem. Szerintem...
Sokat volt veled ez az érzés ezek szerint.
Azt nem tudom, hogy eredményekben tudtam volna többet. Egyébként lehet, hogy tudtam volna, mert azért mondom, főleg válogatott szinten szerintem marad bennünk egy-két döntő, és én tudom, hogyha én a legjobbamat nyújtottam, akkor az a csapatnak is jó volt, és volt olyan döntő, amikor abszolút nem nyújtottam a legjobbamat, és nyerhettünk volna, hogyha egy picit jobban játszom esetleg. Úgy gondolom, hogy sokkal az akkori, hát a fiatalságom, és a játéktudásról mondjuk összegyúrnánk mondjuk a mostani tudatosságommal, és hogy tudnék igazán profi lenni, az lenne a tökéletes játékos, tudjuk, hogy ilyen nincs. Tehát tudom, hogy nagyon sokkal több mindent tehettem volna egyénileg azért, hogy még jobb játékos lehessek. Kicsit volt túlzott lazaság van bennem, hogy majd úgyis megmondom valahogy, meg így is, úgy is el vannak álljóval,
az annyira ne panaszkodjunk, itt ül 6 aranyérem a olimpiáról, és ez hatalmas dolog, és ebből egyet sem hoztam, tehát én egyébként le a kalappal jött, és miért kellett volna?
De nekem nincs, ezt nem rossz érzéssel mondom, hanem egyszerűen csak tudom, hogy lehettem volna még jobb.
Amit még mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy Olaszországban éltél 14 évet. Mennyire volt kettős az életed, és amikor már válogatott lettél, akkor hogyan tudtad ezt a kettőt összefésülni, hogy minél kevesebb konfliktus legyen belőle, tehát mindenki megkapja azt belőled, amit szeretne?
Hát ebből nem volt konfliktus, mert ugye a klubszezon és a válogatott szezon az külön volt, tehát igazából egész évben ment a klubszezon. Hazamentünk, volt egy jó esetben mondjuk 2 hét, de olyan általában nem volt, inkább 1 hét szünet, és kezdődött a válogatott. Tehát a kettő nem igazán ütötte egymást. Jó, voltak olyan világversenyek, amikor évközben is volt világverseny, de ezt a klubok és a válogatottak abszolút meg tudták beszélni. Voltak olasz válogatottak is, ők is elmentek a világeseményre.
Tehát sose volt hozzád olyan kérés, hogy azért a klubszezonban egy picit már pihentesd meg a vége felé, hogy erősebb legyél a válogatott mérkőzéseken, vagy fordítva?
Nem, ilyen nem volt. De nem is kérhettek ilyet, mert ugye én a klubban kerestünk pénzt. Tehát a válogatottban mi hosszú-hosszú éveken keresztül semmit pénzt nem kaptunk. Tehát
és úgy, sokat nem tudják egyébként.
Sokat is akartam tőled kérdezni, hogy te azért játszottál Olaszországban, mert sokkal jobb ajánlatot kaptál, mint itthon bármelyik klubtól kaphattál volna?
Abszolút. Hát egyrészt igen, másrészt nagyon vonzó volt az ajánlat, hogy 20 évesen az akkori, hát a világ legjobb csapata volt a Posillipo Napoli, Beckett nyertek előző évben, és hogy 21 évesen kimehettem, ez igazából nagyon motiváló is volt. És nyilván, amikor az anyagiak kerültek szóba, az utána még motiválóbb lett, és természetesen, tehát itthon nem tudtunk úgy keresni, mint külföldön.
Jó, a hely is, nagyon szeretted a helyet, bocsáss meg, tehát azért nem véletlenül maradtál ott. Tehát,
nem.
Hogyha lenne egy olyan extra kapcsolódásod neked oda Nápolyhoz, de ezt jól érzem?
A Nápolyhoz is, ugye játszottam aztán más csapatokban is, Rekkóban és Szabonában, de azt el kell mondani, hogy nyilván az anyagiak fontosak voltak, de Nápolyban például annyira szerettem játszani, hogy amíg ott játszottam, addig többször is hívtak más klubokba, több pénzért, és soha nem mentem el, egyszerűen annyira imádtam ott lenni, hogy nem, akkor nem számított a több pénz, viszont valahogy nyugodtabb is voltam mindig külföldön, Olaszországban, sokkal jobban éreztem
magam. Hogy nem jössz Olaszországban?
Sokkal. Hát, mert most már nem játszom, és igazából nincs miért, tehát de mindig nagyon szerettem itthonról visszamenni, valahogy biztos azért is, mert itthon azért volt egy felhajtás körülöttünk, fölismertek az utcán, stb. Ez kint nem volt meg. Ott inkább önmagam lehettem mindig Olaszországban, és ezért sokkal jobban szerettem ott kint lenni.
Igen, ez nagyon izgalmas egyébként, hogy te is háromszoros olimpiai bajnok vagy, én is az vagyok, de hogy azért olyan sportágokban értük el ezeket a sikereket, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy bárhova kimegyünk külföldre, Amerikába, Ázsiába, vagy akár Európán belül, hogy felismernek. Tehát azért ez nem Leo Messi, vagy Cristiano
Ronaldo, vagy Zsefény.
Igen, és akkor az, én is ezt éltem meg, én nagyon rövid ideig, csak másfél-két évet éltem Londonban a feleségemmel, és sokat is jártam haza, de ezt éltem meg az angol fővárosban, hogy nyugodt, felülök a metróra, és senki az égvilágon rám se fog tekinteni, mert ugyanolyan szürke ember vagyok, mint bárki más, és ezt nem akarok erre pozitív vagy negatív bélyegzőt tenni,
nem, csak ez egy csak úgy jó lenne, ha csak úgy lenni, nem? Tehát ez csak egy ilyen dolog, igen. Az operába ültettem a Fenyő Miklós is, mert ő észrevette, hogy ő maga nem a Fenyő, nem, csak hasonlítok rá, és ő volt az is. Ezek zavaró dolgok tudnak lenni nyilvánvalóan, pláne, hogyha nem is nagyon keresed, mert szerintem talán mind a kettőt.
Én még az érdekel, hogy te szerinted csapatsportágban élted el a sikereket, de kimagaslottál a tehetségeddel. Te egy egyéni sportágban szerinted jól működtél volna?
Hát ezt nem tudnám megmondani. Én ugye nekem a tenisz volt a nagy szerelmem. Most is az, most is sok teniszt nézek. Nem játszom már annyit, mint régebben. Abban szívesen kipróbáltam volna magam. Egyébként érdekes lett volna, hogy ott tényleg a felelősség kizárólag.
Egyedül vagy.
Hát ott nincs a...
Nem tudod lepasszolni a kis
a kisgergőn fogja helyettem megoldani, vagy a Szécsi kivédeni, amit elrontottam védekezésben. Úgyhogy az egy egész más sport, más. Ezt nem tudom megválaszolni, de az biztos, hogy szívesen kipróbáltam volna. Egyrészt maga az életmód is, ez a utazgatós. Igen. Ezek a gyönyörű tenisztadionok.
Lehet tudod képzelni, hogy Ausztrál Open, jössz-mész, stb. Körbe a világban.
Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy 5 órán keresztül futni föl a lab. Igen, tehát az nagyon kemény. De ők meg azt nem tudják elképzelni, hogy a vízben hogy lehet.
Értem. Közlekedni.
Igen. Tomi, figyelj, a vége felé a beszélgetésünk. Kettő darab merényletünk lenne még ellened. Az egyik egy asszociációs játék, ahol három kifejezést fogok mondani, és arra kérlek, hogy egy-két szóban válaszolj csak. Mehetünk? Az első vízilabda.
Az élet első fele.
Olimpiai bajnok?
Gyermekkori álom. Vagy hosszabban kell?
Nagyon jó.
Nem, ez így jó.
Az utolsó olyan. Kásás Tamás.
Ember.
Nagyszerű, köszönjük
nem
szépen.
Nem tudtam okosabban.
Mindenki leszűri, szerintem.
Amit csak akar.
Az utolsó kérdésünk pedig hozzád az, hogy a következő vendégtől kérdez valakit, aki nem más lesz, mint Kökény Beatrix. Kiváló volt kézilabdázónk. Mire vagy te kíváncsi tőle?
Igazából arra lennék kíváncsi, hogy amit tőlem is sokan kérdeztek, hogy neki milyen kihívás volt, milyen kihívásokkal találkozott, amikor abba hagyta a pályafutását. Tehát, hogy mennyire volt nehéz átállni a civil életre, hogy könnyen ment, nem ment könnyen, egy óriási űr volt-e, amikor abba hagyta, voltak-e nehézségek, tehát igazából a kihívásokra vagyok kíváncsi, mert ő is egy élsportoló volt, és szerintem egy élsportolónál ez nagyon fontos kérdés, hogy tud tovább menni az életben. És egyébként nagyon sok, nagyon minden sportolónál kíváncsi lennék erre, de akkor most tőle kérdezzük meg ezt.
Meg fogjuk kérdezni.
Meg fogjuk, köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a csatornára, kövessétek a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumának és a HVG-nek a social media felületeit, osszátok meg a gondolataitokat, és tartsatok velünk legközelebb is, mert tudjátok, a siker fejben dől el. Ez volt a Penge, maradjatok élesek!